Erős fáradt mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteleten énekeljük énekes könyvünk 125-ös száma énekét kezdő énekként. 125-ös éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön énekes könyvünk 103-as énekét énekeljük liturgiaként. 103-as ének.
Mindenben igaz a Te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened. Dicsőítsd meg mégis a Te nevedet, és irgalmad szerint cselekedjél velünk. Vezess engem parancsolataid útján, mert abban lelen kedvemet. Hajlj szívemet a Te bizonságaidhoz, igazságoddal eleveníts meg engem.
See you.
akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztus azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Kérünk téged, Istenünk, segíts meg egyházadat a kísértések között, hogy tiszta szívvel ragaszkodjunk hozzád, az egyedül igaz és örök Istenhez, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most pedig hallgassátok meg, testvéreim, egyházunk által erre a vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni, 20. vasárnapra rendelt szentigét, melyet megírva találunk Máté evangéliumának 22. fejezetében, az első verstől a 14. vers. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme, elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a menyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád. Azt pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak. Kötözzétek meg kezét lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a magukra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, van még itt elől hely egyébként, mesik? Itt elől is van egy hely, ott is van még, tehát előrébb tudtak jönni a gondolját. Az elmúlt héten, férfi csendes héten voltunk a gyülekezetből 8-an. Történtek velünk különböző dolgok. Most Rózsa Sándor szeretne beszámolni arról, hogy mi történt ő vele. Sándor a helyi cigány kisebbség önkormányzatnak a vezetője. Ezen a héten velünk volt. Fogadják a testvérek szeretettel a bizonyságtételét. Igen.
Sok szeretettel üdvözlöm a testvéreimet. Én egy nagyon nehéz héten vagyok túl, amire másfél éve készülök, hogy ezen túl tudjam tenni magamat. A kezdődő problémák ott lettek, mikor kaptam jelzéseket Istentől a családommal kapcsolatban. A feleségem betegeskedése és műtéti után jelzéseket figyelmetlen kívül adtam, amit Jézus küldött én felém. És ezt nagyon bánom és sajnálom. Felteszem azt, hogy nem látom az egyikásomat. És akkor lett egy olyan, hogy tavaly októberben megint lett egy küldetésem, ami a cigány kisebbség önkormányzathoz szólt, amiket nekem képviselni és tisztelni kell. Ez megint egy felvilágosítás volt, és ezt megint úgy félvállon vettem. Volt egy olyan, hogy a fiam életében iskolába járt, kétszer megbukott, és voltak barátai, akik rávitték a kábítószerre, amit 2 hónapig folytatott, aminek én nem igazán örültem, és elbeszélgettem vele, és köszönöm itt Balázsnak meg Istvánnak, hogy ők is segítettek ebbe, hogy elvitték Pilis Csavára. Onnan hazaérkezett, átment egy másik iskolába, ahol Isten segítségével megváltozott nagyon, aminek nagyon örülök. Továbbá voltak olyan, hogy István testvéremhez beültem egyszer az autóba, és volt nála fent a keszitartóba egy papírocska, nem tudom, nem akarom nevén nevezni a papírocskát, mondta nekem, hogy Sándor, olvassad ezt, azt mondja, és én fogtam, mikor szálltam ki, kivettem a papírocskát, és kiszálltam az autóból, és összegyűltem, és eldobtam. Ezeket a bűnöket nagyon bánom, és ezért imádkozok Istenhez továbbra is, hogy ezeket a bűnöket bocsásson meg én nekem. Aztán lett még egy nagyobb, ez is megint, hogy a házasságunk. Ez januártól kezdődött az életünkbe, hogy lett egy nagy törés. Közben jött nekünk egy olyan, hogy a lányomnak az élettársa, 23 éves volt a lányom, meg az is most még, és meghalt az élettársa. Ez egy nagy törést hozott az életünkbe, és én ezek a dolgokra nem figyeltem rá. És ezeket nagyon bánom, és utána a lányom hazaköltözött nálunk, amit nekünk nagy szeretettel kellett fogadni, és ebből voltak nekünk sok konfliktusunk, meg vannak még. Péntekig tartott ez, még hazajöttem. Ugyanis elmentem Mentünk be pénteken Nyíregyházára, kaptam egy dúldefektet az autómmal, és akkor is Isten mellettem volt. És ez is egy nagy figyelmeztetés volt, hogy egyik oldalból át kellett, hogy dobjon a másikra, csak szerencsénk volt, mert nem volt szembejövő gépjármű, és nem lett nagyobb probléma. És ezt is jelezte Isten nekem, semmi hívásunk nem volt, és egyszer Andinak megcsörrent a telefonja, és jött a segítség, hogy mi lett velünk. És utána ez megtörtént pénteken, szombaton mondták, korábban már volt erről szó, hogy menjünk Biatorbágyra. Én elmentem Biatorbágyra, és vasárnap délután mentem, érkeztünk meg 8-an, vasárnap délután, és hétfőn ugyanolyan napi életem volt, mint itt, annyi, hogy élveztem azt az tájat, ahol voltam. Kedden reggel már másnapra ébredtem, észrevettem, hogy valami megérkezett hozzám. Azt hiszem délbe kaptunk az igét, ha jól tudom.
Vagy hétfőn délután.
Hétfőn délután, és akkor, mikor hétfőn délután megkaptam az igémet, sorodtam lelkész úrnak, átolvasta, és akkor azt mondta nekem, hogy ez célba érkezett. És én is elolvastam többször, és onnantól, naptól kezdve, kedden, szerdán annyit sírtam, hogy ember annyit nem sírhatott. És akkor nem volt a közelembe senki, oda mentem egy Dániel testvéremhez, aki azt mondtam neki, hogy mi ez a sok sírás, miért sírok ennyire. És mondja nekem, hogy Isten most feszegeti fel a sebeimet, és ez fáj nekem. Szerdán délelőtt lelkészünk elment Budapest egy megbeszélésre. Délután kértem, hogy menjünk fel, elmentünk a szobájába, és ott igazából megtisztultam. Én jöttem le tőle, én azt se tudtam, hogy hol vagyok, mert szinte repültem. A lépcsőn lefele. És ezt ajánlom a testvéreimnek is, hogy meg kell tenni ezeket a lépéseket, amit én eddig nem tettem meg. És nagyon sajnálom, hogy erről nem tudtam másnak beszélni, csak Istennek és a lelkészünknek. És meg ha lehet, akkor felolvasnám az igémet, amit ott kaptam. A Lukács 6.19-ből van. Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő jött ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Erre van egy magyarázat. Jézustól lehet segítséget kérni, aktuális bajunkba, de lehet új életet is kérni tőle. Mindkettőt megadja, de csak az új élet az, ami igazi megoldás jelent. És én ezt az igét, mikor megkaptam, nagyon meghatottam, mert ott ültünk együtt, és együtt olvastuk el. Van egy, amit nagyon megjegyeztem, amikor a lelkészünkkel beszélgettünk ebéd közben, előtt ő igét hirdetett nekünk, és azt mondta, hogy ha fáj a gyomrunk, akkor nem a kezünk fejét kell bekenni azzal a gyógyítószerrel, mert az nem segít a gyomrunkon. Ennyit szerettem mondani. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Hát úgy néz ki, hogy ma meg, mikor az asszonyok mennek csendesétre, akkor Sándornak a felesége is el tud menni Ági. Reméljük, hogy az Úr kegyelme ott lesz az ő életében is. És mindig mondom, hogy van itt elő két-három hely, hogy honnan hátulról előrébb jöttök. De most hallgassuk meg az ifjúság köszöntését, mert hát első vasárnap is van, és az elmúlt hónapban születetteket szeretnénk köszönteni.
Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el.
Futunk, s nem lankadunk, járunk, és nem fáradunk el, mert az Úr jár előttünk, s az ő kegyelme nem fogy el. Magas helyekre szárnyalunk fel, mint a sas az ég felé, s mi Úr jelenlétébe lépünk, várjuk eljövetelét. Benned bízunk, Úrunk, a te sátradban van otthonunk, és megújul erőnk, mert velünk vagy Istenünk. Futunk, s nem lankadunk, járunk, és nem fáradunk el, mert az Úr jár előttünk, s az ő kegyelme nem fogy el. Magas helyekre szárnyalunk fel, mint a sas az ég felé, s mikor jelenlétébe lépünk, várjuk eljövetelét. Benned bízunk, Úrunk, a te sátradban van otthonunk, és megújul erőnk, mert velünk vagy Istenünk.
Réges-régen élt egyszer egy öreg favágó a fiával. Nagyon szegények voltak, de volt egy csoda szép hófehér lovuk. Minden nap elment a két férfi az erdőbe, tüzelőfát szedegettek, majd fillérekért eladták a faluban. A falu népe a fejét csóválta ezen.
Öreg apám, miért nem adod el a lovadat? A gróf egy vagyont ígért érte. Úgy élhetnél a fiaddal, mint egy fejedelem.
Reménytelen ezekkel az emberekkel. Mindig ugyanazt fújják. Ez a ló több, mint egy állat. Ő a barátom. Mondjátok meg, hogy adhatnám el a barátomat?
Hát jól van, de egyszer majd ellopja valaki a lovadat. Akkor aztán sajnálhatod magad.
És valóban. Egy reggel nem volt ott a ló az istállójában. Az öreg ember és a fia mindenütt keresték, de nem találták meg.
Látod, nekünk volt igazunk. Valaki ellopta a lovadat. Jobb lett volna, ha ránk hallgatsz, és megszerezted volna a pénzt, amíg megvolt rá a lehetőséged. A saját ostobaságod változtatta átokká azt, ami áldásoddá lehetett volna.
Hogy áldás vagy átok, nem tudom megítélni. Csak annyit tudok, hogy a ló ma nincs az istállóban.
Néhány nap múlva visszatért a ló, egy egész sereg vadlóval együtt. A falu népe teljesen elképett, és gratulált az öregnek a nem remélt szerencséhez.
Mégiscsak neked volt igaz az öreg. Nem kellett volna olyan elhamarkodottan ítélkeznünk. Amit átoknak gondoltunk, áldásnak bizonyult. Egy egész vagyont szerezhetsz ezekből a lovakból.
Hát már soha nem fogjátok fel, hogy áldás vagy átok, nem tudom megítélni. Annyit tudok csak, hogy újra itt a lovon, és 10 vadlovat hozott magával.
Néhány nap múlva a favágó fia eltörte mindkét lábát, miközben a vadlovakat akarta betörni. A falu lakói újra elámultak az öregnek a bölcsességén.
Most is neked volt igazad. Amit mi áldásnak tekintettünk, arról kiderült, hogy átok. Most ágyban fekszik a fiad, és arra sem képes már, hogy veled menjen.
Hát már sohasem lesztek bölcsebbek. Hogy áldás-e vagy átok, nem tudom megítélni. Csak annyit tudok, hogy a fiamnak mindkét lába eltört.
Hogy milyen bolond ez az ember? Hát nem látja, hogy mi a baj?
Néhány nap múlva a király hadat üzent egy másik országnak, és az összes falubeli fia bevonult. Volt miért panaszkodnia és sírnia a falu népének, amikor látták, hogy a fiaik szép rendben menetelve otthagyják őket.
Biztosan elesnek a fiaink ebben a gonosz háborúban. Sohasem látjuk viszont őket. Milyen szerencse, hogy a fiad eltörte a lábait. Amit mi átoknak tartottunk, végül áldásnak bizonyult.
Hogy áldása vagy átok, nem tudom megítélni. Csak azt tudom, hogy a ti fiaitok bevonultak a háborúba, és az enyém itthon maradt. Egyedül Isten tudja, hogy végül mi lesz mindezekből.
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van.
fizetve. A sátán még mindig kísérteget. Nemrég hozott egy jegyzéket, amelyre bűneim sorban egyenként fel voltak írva. Elintette, és rám vigyorgott. Ja, Istenem, mi minden volt ott? Minden bűnöm, vétkem felírva. Mi lesz velem? Kérdeztem sírva. Hát mi lenne? Mondá ő nevetve. Nem jutsz az örök életre. Az üdvösségből ki vagy zárva. Én zokogtam, mint egy árva. Ekkor valaki hozzám lépett. Keresztül húzta a jegyzéket. A keze át volt szögezve, s vérre írta rá, fizetve.
Ó, Uram, te vagy az élet, te vagy a feltámadás. Ó, Uram, én szeretlek téged, te vagy és nincsen ki más. Ó, Uram, a szívemet szóltál, megérintett lágy szavad. Ó, Uram, én nem akarom már elhagyni házadat. Mert te vagy az élet, és te vagy az út. Te vagy az ösvény, mely a mennybe fut. Te vagy a váram, kősziklám, pont is az orcád mindig rám. Mert te vagy az élet, és te vagy az út. Te vagy az ösvény, mely a mennybe fut. Te vagy a váram, kősziklám, fordítsd az orcád mindig rám.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Kérjük, álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban születtek. Hadd köszöntsük őket. Istenünk gazdag áldását kívánjuk a kedves testvérek életére. Fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Még egyszer Istenünk gazdag áldását kívánom a kedves testvérek életére. És még egy bizonyságtételt hallgassunk meg. Harkas Zsani szeretne bizonyságot tenni közöttünk. Jól tudom, Zsani? Akkor futás gyorsan. Mint egy sportember.
Erős várom Istenem.
Erős várom
Istenem. Én Pilisztrában voltam a múlt hétvégén, és nagyon áldott volt ez a hét, és nagyon sok üzenetet helyezett a szívemre az Úr. Először szeretném felolvasni azt az igét, amit kaptam a hétvégén. Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, Róma 6.23. És ez az ige nekem azért jelentett sokat, mert jó volt, vagy jó tudni, hogy az Úr a legnagyobb ajándékot készítette el számomra is, az örök életet, és vágyat adott a szívemben arra, hogy továbbadjam ezt az örömhírt, és jó tudni, hogy ezt nem egyedül kell tennem, hanem az Úr mindig itt van velem, és jó volt még ima közösségben lenni a hívő testvérekkel és a többi bizonyságtételből is épülni, és még az a nagy változás is történt velem ezen a hétvégén, hogy nagyon sokáig volt az a megkötözöttségem, hogy tenyészező szerettem volna lenni mindenáron, és az Úr megmutatta ezt a hétvégén nekem, hogy ez nem muszáj, hogy így legyen, és jó, hogy most már ettől is szabad vagyok, és és le tudtam tenni ezt a megkötözöttséget, és az életemnek ez a része is már az Úr előtt van. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Sok áldást kívánunk ebben az új életben neked. Isten tiszteletünket pedig az ige hirdetése készülve a 272-es számú énekünk eléneklésére folytassuk. Tehát 272-es éneket énekeljük. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk a 103. Zsoltárban, a 6. verstől a 13. a következőképpen. Az Isten igéjét a 103. Zsoltárból olvasom, a 6. verstől kezdődően, így szól Isten igéje. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, sokan kerülnek abba a kibogozhatatlan bibliai értelmezésbe, hogy az Ószövetség és az Újszövetség Istene igazából nem ugyanaz, mert hogy az Új Szövetségben Isten Jézus Krisztusban megjelent és megmutatta az emberek felé a szeretetét, kegyelmét, az elfogadását, a türelmét, a kegyelmét és az üdvösségét, míg az Ószövetség Jahvéja, az pedig a törvénynek és a büntetésnek az Istene. E világi gazdagság és az e világi boldogulásnak az Istene. Ebből is látszik, hogy milyen nagy adomány Isten részéről, hogyha valaki megértheti a Szentírásnak az összefüggését, megértheti azt, hogy az Ószövetség Isten és az Új Szövetségnek az Istene egy és ugyanaz. Ez csak az Isten szent lelke teheti meg azzal, aki, mint hogy Zsani is beszámolt róla, meg Sanyi is, a lelkében újjászületik. Az Új Szövetség Istene Jézus Krisztus, aki a kegyelem, az üdvösség, az örök élet isteneként él egyes emberek gondolatában, és ezzel szemben az Ószövetség Istene, aki a törvénynek és a büntetésnek az Istene, az ugyanaz az Isten, csak egy ívet rajzolt le az ember számára a bűnbeesésétől, az Isten tagadásától, az Úrral való kapcsolat felrugása után, hogy hogyan bánjon az Isten az emberekkel, hogyan találhatják meg az emberek az Istennel való kapcsolatukat. Isten igazságosan bánik mindenkivel, úgy látjuk ebben az igében is, hisz a 6. versben már ezzel kezdi az Úr ezt az ige szakaszt, amit az imént olvastam föl. Igazságosan bánik az Úr minden elnyomottal és törvényesen. Persze jaj nekünk, de az Ószövetség népének is, hogyha az igazságos Isten ítéli meg az életünket. Mert az igazságos Isten pontosan tudja, hogy mi van az életünkben. Még akkor is, hogyha másik emberőt ezt letagadjuk, másik emberőt meg tudjuk játszani magunkat. Ő nagyon pontosan tudja, hogy milyen vétkek sorakoznak az ember életében egymás után. Mi az, amit hazugságban, mi az, amit csalásban, mi az, amit lopásban, mi az, amit paráznosságban elkövettél. Isten nagyon pontosan tudja, és az igazságos Isten megbünteti. Az igazságos Isten büntetése következik, mert így írja a Szentírás, hogy a bűn fizetsége a halál. A bűn zsoldja a halál. És Isten valóban megmutatta Izrael népének, hogy az engedetlenség hiánya az valóban a halál, és hogyha nem mozdul ki ebből Izrael népe, akkor a halál elkezdi aratni azt a népet, amely egyébként az Isten népéről neveztetett el. Ahogy látjuk a Szentírásban is, ez az engedetlenség, ami az Isten akaratával való szembenállás volt a bűnbeesés kezdetétől kezdve, az folyamatos büntetés alatt volt. Hiszen alig lapozunk a Szentírásban néhány oldalt, és a teremtés története után, amikor az a csodálatos harmónia megvan Isten és ember között, a bűnbeesés után ott van Noé története, amikor így írja a Szentírás, hogy az ember bűne miatt a világot elpusztítja az Isten. Mert a bűn fizetsége, a bűn zsoldja halál. Az egész teremtett világot elpusztítja Isten. Csak az a 8 ember menekül meg. Meg az állatok páronként. De mindenki elpusztul. Az ember bűne miatt. Mert az igazságos Isten nem tehet más, mint hogy a bűn zsoldja a halál. És a bűn következménye az, hogy az ember elpusztul. Aztán látjuk a kiválasztott nép honfoglalása idején, hogy népek, nemzetségek pusztulnak el, mert az Istennel szemben állnak. Városok pusztulnak el, mert az Istent nem ismerik, és az Isten népének adta az Úr azt a területet. Elpusztulnak népek, nemzetek, városok. De azt látjuk egyébként, hogy az igazságos Isten nem kíméli a saját népét sem, és az általán bűne miatt az egész család pusztul el. Azért, mert valaki az Isten akaratával szemben cselekedett, ezért elpusztul, kipusztul a családja, felmenők és lemenők egyaránt. De Izrael fiai közül is sokszor pusztulnak emberek az engedetlenség miatt, hiszen amikor megkeseredett a szívük a pusztában, és azt mondja, miért hozták ki bennünket Mózes Egyiptom földjéről, akkor azt az Isten küldi a mérges kígyókat büntetésként, és elpusztulnak sokan Izrael népe közül. Azért, mert bűn, azért, mert Isten való szembenállás volt az életükben. Azért, mert az Isten nem volt az Uruk, leszakadtak tőle, és a saját fejük szerint kezdtek el gondolkodni. És az Isten küldte a büntetést, ott voltak a mérges kígyók, és így írja a Szentírás, hogy sok izraeli ember meghalt. Mert az Úr igazságosan bánik az emberrel. Megismerteti útját, és azt aztán számon is kéri az embertől. Elmondja Isten, hogy merre kell menni, és mit kell tenni, és aztán jön a számonkérés ideje, amikor felelni kell azért, hogy valóban azt cselekedte az ember. És ez így volt az Ószövetségben, de így van ez ma is. Ugyanaz az Isten, aki teremtette ezt a világot, aki ennek a világnak a rendjét megszabta, és amikor elszakadt tőle az ember számára is mutatta, hogy hogyan élheti meg az életét, ez az Isten számon fogja kérni. De szemben a szögletesen gondolkodó Biblia tanulmányozókkal és tanításaikkal az Úr kegyelme és szeretete megmutatkozik az őt félőkön, az Ószövetségben is. Tehát nem igaz, hogy a kegyelem nem jelenik meg az Isten kelléktárában, vagy az Isten és népe közötti viszonyban. Ebben a szentírási szakaszban is írja, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Az Isten kegyelmes Isten azok felé, akik Isten félők. Hosszú tűrésében sok gyermekét vezette végig a személyiség rendeződésének útján, hisz ha Ábrahámot nézzük meg, Ábrahám a hitatja, aki az Isten kiválasztott ember azért, hogy végre valakin keresztül Isten egy őt szerető, az akaratát követő népet formál belőle, alakít ki, és teszi nagyjá azt a nemzetséget. Hát elég csak arra gondolni, hogy az ígéret földjéről elmegy Ábrahám Egyiptomba, és ott benne van a csalástól, a hazugságig, a paráznosságon keresztül minden az életébe. De nem pusztítja el az Isten, mert a szívében ott van az Isten félelem. Aztán megy Bételbe, és felállítja az oltárt, és újra áldoz az Úrnak. mert az Isten félelem ott van ennek az embernek a szívében. Elég arra gondolnunk, hogy az Úr ígérete, amikor azt ígéri az Úr, hogy fiat ad néki, akkor Ábrahám azt mondja, hogy hát, hogyha a feleségemtől már nem lehet Sárától hosszú ideje, akkor itt van ez a Hágár, a szolgáló lány, akkor majd attól születik fiam. Nem figyel az Istenre, hogy az Isten tőle és Sárától akarja adni az utódot, amelyet nagy néppé fog tenni. És ennek a következményét a mai napig isszuk, hisz Izrael és Izmael utódai kibékíthetetlen ellentétben vannak ma is. Az izraeliták, a zsidók és a muszlimok ma is kibékíthetetlen ellentétben vannak. És most nem akarok jósolni, de hogy nem lesz kibékülés közöttük, és nagy valószínű szentírási ígére alapozza, mert Izmael mindig szembeüti fel a sátrát a szomszédjával. Kibékíthetetlen ellentét lesz közöttük. Miért? Azért, mert Ábrahám akkor ott nem látott világosan. Azért, mert Ábrahám megtévedt. Azért, mert Ábrahám bűnt követett el. És a bűn következménye aztán látszott is. Szenvednie kellett akkor ott embereknek, de azután nemzetségeknek is. De nem csak Ábrahám, hanem olyan emberek is, mint például Dávid, az a király, akit az Isten választott ki, akiről az Isten úgy nyilatkozik, hogy olyan tisztességes, bűn nélküli szolgám, aki majd az én akaratomat követi. Hát tudjuk, hogy az ő életében is volt bűn, amikor Becsabéval paráznaságba keveredett Úriás meghalt, de az Isten kegyelme és hosszú tűrése hordozta őt. Talán kivételezett volna egyik gyermekével a másikkal szemben. Dávid királynak eltűrte az Isten azt, hogy ilyen dolgokat cselekedjen, Saulnak pedig az elődjének, az első királynak nem tűrte el azt, hogy egyszer engedetlen volt vele szemben. Megdöbbentő, hogyha ezt a két királyt nézzük, egymás után voltak uralmon Izrael életében. De azt kell látni, hogy Dávid szívében ott volt az Isten félelem, Saul szívéből pedig kiment ez, felnövekedett, és azt hitte, hogy mindent jól csinál. Leszakadt Istentől. Nyilván ott volt az ő szívében is az Isten szeretete, az Isten utáni vágy, de aztán ez kicsúszott belőle, és jött az önfejűsége. Felnőtt, azt hitte, hogy ő már nagy, és ő dönthet, ő Izrael királya, az Isten népének a királya, és ő megengedheti ezt magának. De mivel nem volt benne az Isten félelem a szívében, ezért az Isten nem bocsátotta meg neki, hanem azt mondta, hogy leveszem rólad az áldásomat. Élhetsz még tovább. Egyébként még ott volt, mintha király lenne. Ott ült az Isten népének a körében, de már nem ő volt a király, mert Isten levette róla az áldását. Már Dávid volt a király az Isten szemében. Még a nép ezt nem látta, nem volt gyakorlatilag beiktatva. De ez mind azért történt, mert az egyik embernek a szívében ott volt a bűn ellenére az Isten félelme, az Isten szeretete, az ő akaratának keresése. A másik ember szívében meg ott volt a gőgössége, az öndicsőítése, meg úgy gondolta, hogy neki minden szabad gondolkodás. És az Isten egyiknek megbocsátott, egyiknek a hosszú tűrését adta, a másiktól pedig elvette az áldást. Tehát nem mindegy, hogy milyen lelkülettel éli az ember az életét, hogy belecsúszik egy bűnbe, vagy pedig a gondolkodásának, az életének a következménye az, hogy egy pökhendi élet után ott van az életében a bűn, és talán a végén azt mondja, mint a parlamentben is hallottuk, amikor valakinek a fejére olvasták a bűnt, és azt mondja, na és, mi között hozzá? Ez a pökhendi hozzáállás az, amire az Isten mondja, hogy nem tudom elvenni a bűnnek a büntetését, a bűnnek a terhét az életedről, rajta kell maradnia. De annak, akinek a szívében ott van az Isten félelem, akinek ott van a szívében az Isten félelem, arról azt mondja az Úr, hogy kegyelmem hosszú és szeretetem nagy irányában. Olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt, mint amilyen magasan van az ég és a föld egymástól. Mint amilyen magasan van az ég a föld felett, olyan nagy az Isten szeretete azok felé, akik félik őt. Szereti őket és kegyelmét adja nekik. Idén is haladunk az egyházi esztendőben, az egyházi év vége felé, hogy adventtel aztán kezdjünk egy újat. Sokszor végig gondoltam ezt, hogy mindig monoton ismétlődik ez az egész, hogy miért van ennek, miért találták ezt ki az őseink. De mindig arra kell rájönnöm, hogy van ennek értelme, hogy végigvezet bennünket az Isten tervén, Isten rendjén, és szemléletesen elénk adja azt, hogy hogyan adta ő a megváltónkat, hogyan szerezte meg a kegyelmet, hogyan küldte a Szent Lelket, és aztán az egyház esztendő vége felé mindig az ítéletről, az örök életről, az örök halálról kezd el gondolkodni, vagy gondolkodtat el bennünket az egyház esztendő. Ez a vasárnap az ítélet vasárnapja, amikor is arról szeretne bennünket Isten elgondolkodtatni, hogy tisztában vagy-e azzal, hogy az Isten meg fogja ítélni az életed. Nem fenyegetésként mondja ezt, hanem figyelmeztető tényként. Hogy eljön az életedben az ítéletnek a pillanata, amikor nem menekülhetsz előle. Nem menekülhetsz az ítélet elől. Persze van az embernek két lehetősége. Az egyik lehetőség az, hogy megítéli magát. Aki megítéli magát, az nem esik ítélet alá. Hát miért nem esik ítélet alá? Hát az, amiről beszámolt a Sanyi és az ima. Hogyha valaki megítéli magában a bűnt, akkor utána a lépcsőn lefelé már lebegve megy. Persze átvitt értelembe kell ezt érteni. Annyira megkönnyebbül a bűneinek a következményétől. Ha én megítélem magamban a bűnt, akkor Jézus Krisztus kegyelmét az Isten nem ítéli meg bennem. Akkor a bűnnek a terhe, a bűnnek a büntetése lekerül az életemről. Ezen a héten is, ami férfi héten, amin voltunk, mázsás súlyok peregtek le emberekről, akik megkötözöttségben, bűneik terhe alatt élték az életüket, és megtapasztalták, hogy Isten leválasztja róla. Persze volt több olyan megkéményedett szívű, régi hívő ember, akinél nem történt meg ugyanez. Olyan megdöbbentő volt látni azt a magabiztosságot, és a magabiztosság miatt éppen önmagának az ítélete maradt ki az életéből. Nehogy ebbe esél te is. Hogy már egyszer megtörtént az életedben a nagy váltás, és aztán fölfúvalkodsz, mint Saul. És azt hiszed, hogy te már sok mindent tudsz, és sok mindent megtehetsz. És a válladon marad az óriási teher, a bűneidnek a súlya. Tehát az első lehetőség az ítélet felé való haladásban, hogy én megítélem magamat. Persze nem az elmém szerint, hanem az Isten szent lelke szerint. Mert az elmém szerint egyébként önmagamat könnyen föl tudom menteni, meg elsikálom azt, ami nagyon érdesnek tűnik, de az Isten szent lelke szerint meg tudom ítélni a szívemnek a legbensőbb és a legtitkosabb bűneit is, amit senki nem tud. Akit úgy tűnik, hogy sikerült eltüntetnem az emberek szeme elől, hogy nem látszik, hogy megcselekedtem, de az Isten tudja. És olyan megdöbbentő látni azt, amikor az ember halálos ágynál áll meg, olyan betegeknél, akik már az életük végén járnak, és olyan apró, mondhatni semminek sem tűnő, vagy picinek tűnő bűnök jönnek föl benne, amit 30-40 évvel azelőtt cselekedett meg, és nem tud tőle szabadulni. Mert az Isten szent lelke oda vezeti az embert erre a bűnlátásra. Ezt nem tudja kikerülni senki sem. És az rettenetes, hogyha az egész életének a nyomorúság egyszer rázuljon az emberre, ott az élete véget állítan. De az Isten előtt mindenképpen. Ott nincs megjátszás. Önmaga előtt sem már. Meg mások előtt sem. Akkor már nem érdekes. Ott az utolsó pillanatban a halottas ágyon már nem akarja megjátszani senki sem magát. Mert tudja, hogy a következő pillanatban meg kell állnia az Isten előtt, az élő Isten előtt. Aki egyébként igazságosan ítél meg. Tehát nem egyszerű az ítélet. Azért nem egyszerű és nem könnyű az ítéletről beszélni, vagy megítélni az embernek magát, mert ki kell mondani sok olyan dologra, amit egyébként önmagában is elnyomott, hogy bűn, és ez terheli az életemet, és engem is, meg másokat is tönkretett. De ha megtörténik az ember, hogy most szabadul a terhe alól. És nem csak azért, mert hogy megítélik esetleg mások benne, hanem az, hogy az ő életében a Szentlélek nem ítéli meg. És nincs az a fájdalom, az a szenvedés, amiatt, hogy ezt is, meg azt is elrontottam, ezt is és azt is elkövettem. Tehát oda jön a kegyelem és a szabadulás az ember életébe, és teljes lesz a megoldás, meg végleges lesz a megoldás. Isten végleg eltörli az embernek a bűnét, a háta mögé dobja, a tengerfenekére dobja az ember bűnét. A második lehetőség pedig az, hogy hordozza az ember a nyomorúságát egész élete hosszán, némi tompítást és kábítást kieszelve magának, hogy elviselhetőbb legyen az, de a végén meg kell állni az élő Isten előtt. Rengeteg energiába terik az, hogy az ember tompítsa a bűneinek a fájdalmát, hogy kábítsa magát, hogy nincs itt semmi probléma. Rengeteg energiába telik, kifárasztja önmagát, és semmire sem lesz energiája már, de az ítéletnél meg kell állnia az Isten előtt. És ott már nem tudja tompítani, meg nem tudja kábítani sem önmagát, sem másokat. Az élő Isten előtt meg kell állnia. Az Úr kegyelmének meghirdetése azonban itt van az igényben. Jézus Krisztusban teljesedett ki igazán mindaz, amiről itt az Ószövetség Istene beszél. És ezért olyan jó látni azt, olyan jó látni harmóniában a Szentírást. Az Ószövetségben Isten már Jézus Krisztusról beszél nekünk a proféták által. Hogy már az Ószövetségben Isten felkészíti az ő népét, hogy meg fog születni majd egyszer a megváltó, aki rendbe teszi az ő népének az életét. És nem kell ítéletre mennie, hanem átmegy a halálból az életbe. És nem kell megállni az Isten törvényszék előtt, mert az Isten kiemelt őt abba. Lásd, mennyire szeret az Úr, amilyen magasan van az ég a föld fölött. Olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. És ebből fakadó, amilyen messze van a napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Olyan messzire veti ki a vétkeinket az életünkbe. Lásd meg, milyen nagy a kegyelme, és milyen nagy az irgalma. A római levélből olvasok egy rövid szakaszt, a második fejezet negyedik versét, tehát a római levél második fejezetének negyedik verse. Szól az emberhez, szól hozzád, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Istennek a határozott felszólítása, hogy nem veszed észre. Vigyázz, mert az ítélet felé halad ennek a világnak az élete, a te életed is. Ne engedd, hogy kiszaladjon az életedből a kegyelemnek a pillanata. Az elmúlt héten nagyon fontossá lett ott számunkra, hogy van egy pillanat az ember életében, amikor az Isten megáll az ajtó előtt és kopog. Bekopog az ember életébe. És olyan jó volt szembesülni azzal, hogy az Isten tiszteletbe tartja az ember személyiségét. Tiszteletbe tartja az ember voltát. Nem tör rá, hanem megáll kopogva, és ezzel a kopogással jelzi, hogy beszeretnék menni hozzád, és szeretnék veled vacsorálni, szeretnék néked odaadni egy nagy ajándékot. És az ember lehetősége az, hogy megnyitja az ajtót, és aztán beengedi Jézus Krisztust. És aztán vele vacsorál, és én is ő vele. Hogy létrejön az a kapcsolat, amiért Jézus megálltott az ajtónál és kopogott. Persze aztán majd később is, a megtérés után is bekopog Jézus Krisztus, és nagyon fontos, hogy készen várják a szolgák, amikor az Uruk megérkezik, és az örgetésénél már abban a pillanatban ott lehessenek nála, és szól, felszolgáljanak neki. Isten szeretné, ha kész lenne az életed, mert haladunk az ítélet felé. Még egyszer mondom, nem fenyegetésként, hanem mint tény. Ott áll előttünk, hogy eljön az ítéletnek a pillanata. És Isten szeretne megóvni bennünket ennek a nyomorúságától, terhétől, az ő kegyelméből és szeretetéből. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te eljöttél váltságunkként. És köszönjük, hogy mi ezt a váltságot ismerhetjük. Add meg, Urunk, hogy ebben a váltságban folyhasson az életünk, és ne engedd meg azt, hogy eltávolodjunk ettől. Ne engedd meg, hogy önfejűségünkből, gőgösségünkből, makacságunkból elfelejtsünk téged. Kihagyjunk az életünkből, és rajtunk maradjon bűneinknek a nyomorúsága és terhe, és hordozzuk azt szenvedésben, fájdalomban. És vedd ki az életünkből, Urunk, mindenféle kábítás és tompítás lehetőségét is. Annak, hogy rád figyelve, neked élve, folyhasson az életünk a te dicsőségedre. Sok kísértés van, Uram, az életünk körül, sok hívság, kívánság, de tudjuk, hogy Ha ellen tudunk állni az ördögnek a te szent lelked erejével, és közeledünk hozzád, akkor te is közeledsz hozzám. Add meg, hogy ez a közelség ott lehessen mindegyikünk életében. Te látod, kinek-kinek mire van szüksége. Add meg, ezt tudunk ezen a mai napon is. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Ma délután még 3 órakor Görögszálláson lesz Isten tiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit arra az Isten tiszteletre is. Hirdetem, hogy pénteken konfirmációi oktatást tartunk, 14 óra 30-tól konfirmandusokat kérem, hogy értesítsék a testvérek. Vannak is itt közöttünk. Ugyanezen a napon pénteken 17 órától Kétkeresztnek az alkalmát tartjuk meg. Erre minden szenvedélybetegséggel küszködőt, vagy olyanokat, akiknek a családjában szenvedélybeteg van, szeretettel hívunk és várunk, hogy Isten jelenlétében, Isten közelében az ő szabadítását átélhessük. Ifjúsági hétvégén voltak a fiatalok egy hete, arról számolt be Zsani, hogy mi történt velük. Férfi héten voltunk az elmúlt héten 80 gyülekezetből, erről számolt be Sándor testvérünk. Ifjúsági hétvége lesz 11-től 13-áig 18 éven felülieknek a jövő héten. Akik szeretnének erre menni, kérem, hogy jelezzék. Gergő nincs most itt, ugye, hogy látom, de Gergő az, aki vállalta, hogy összeszedi a csapatot, de természetesen nyilván Máték is segítenek ebben, hogyha ha szükséges. 18 év felettiek ifjúsági hétvégéje lesz, tehát november 15-től 13-ig. Adventi csendes napunk lesz december 10-től, vagy 10-én, bocsánat, egynapos csendes nap. Szeretettel hívunk és várunk, és kérem, hogy készüljenek a testvérek erre az adventi csendes napra, hogy Isten megáltasson bennünket, mint gyülekezetet, mint közösséget, akkor, amikor készülünk Jézus Krisztus Urunk születésének ünnepére. Az imádság lista is fontos, amely előttünk van, hírlevelünknek a hátulján, természetesen másokért is, de akik itt vannak a listán, feltétlenül imádkozzunk. Hordozzuk imádságban a elkövetkezendő héten a női hetet is, és nem csak azért, mert Ágnes is megy, Sanyi felesége, meg Pancsa is megy a feleségem, hanem azért, mert bizonyára sokan lesznek ott, akiknek szükségük van arra, hogy az Isten az ő szívükben elvégezze a munkáját, és azok a szolgálók, akik részt vesznek ezen a héten, valóban lehessenek Isten eszközévé. Tehát hordozzuk imádságban az asszonyok hetét is. Természetesen sok minden egyéb lehet még a gyülekezet életében, amely fontossá lehet, ezért kérem, hogy a testvérek hozzák Erika felé, vagy Kata felé, hogy bekerülhessen a hírlevélbe, az imádság listába az, akik szeretnék, hogy imádkozzunk, értek egy olyan esemény, amiért szeretnénk, hogy imádkozzon a gyülekezet. Az Úr áldja meg a készülődésünket, a mai vasárnapon úrvacsorát is veszünk, hogy valóban megvizsgálva magunkat áldássá lehessen a méltán lett úrvacsora. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük 171-es számú énekünket, 171-es számú énekünket, megyünk az Úr elé. Thank you. Az úrvacsoránk alatt a 257-es számú éneket énekeljük majd liturgiaként. Most pedig testvéreim, az Úrban, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérve mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is cinéktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és Örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiuntatik, bűneitek bocsánatául. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek. Jertek íme mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek! szent testvére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremétek a megtérés áldott gyümölcseit. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Az Úr Jézus Krisztus. Békesség néktek! Tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek. szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
Amen.
hirdetni. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztusunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.